mely az Atya egyszülöttjének dicsősége. Testvérek, a kisgyermek még tudja, érzi, sejti, mi az ember igazi dicsősége. Nem az, hogy kiváló tulajdonságai vannak, hogy csoda gyereke, hanem hogy azokhoz tartozik, akik őt feltétel nélkül szeretik. Határozottan emlékszem arra még, ami a felnőttek szájában már üres szófordulattá degradálódhat, arra a ragyogó evidenciára, hogy az én édesanyám a legjobb és a legszebb a világon, és az én édesapám a legjobb és a legerősebb a világon. Az igazi emberi dicsőség abban áll, hogy hozzá tartozom valakihez elszakíthatatlan kötelékkel. Látni akarod egy pillanatra az egyszülött Krisztus dicsőségének visszfényét? Nézd meg a szeretettel jól lakatott kisgyerek arcát. Egy játék felszínre hozza ezt a dicsőséget. Egy nap előkelő vendég érkezett. Pestről. Megszerettem. Elmész-e vele, kisfiam? Nem. Jézus gyakran mond hasonlókat. Az én atyám mindenkinél erősebb. Senki sem jó, csak egyedül az én atyám, az Isten. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Ez a szent dicsekvés az atya tulajdonságaival két szempontból is persze különbözik az emberi vonatkozásoktól. A végtelen Isten tökéletessége azonos az ő lényegével, mert nem választható el tőle. Istenben a jóság nem valami, nem egy tulajdonsága. Másrészt a végtelen nem cserélhető össze mással. Nincsenek ilyen meg olyan istenek, csak egyetlen Isten van. Az igazi dicsőség tehát, testvérek, az ember számára az, hogy valaki számára fölcserélhetetlenné válik. Hogy valakihez úgy tartozik, hogy mindent elveszíthet, ezen hozzávaló tartozás kivéve. A karácsonyi ajándékoknak a csodálatos játéka halálosan komoly. Minden ajándékben ez a kapcsolat fejeződik ki. Nem a mennyiségbe, lehet, hogy egy szóba. Lehet, hogy az, hogy írtam bele valamit, vagy fogok bele írni. Tulajdonképpen ezért a nyomorban, a dicstelenségben ragyog fel ám az ember igazi dicsősége. 20 éve ápolja ágyba fekvő férjét. Nemhogy nem csalja meg, de még csak nem is panaszkodik. Mert fölcserélhetetlen. Tehát a testi érintések sohasem azt jelentették nála, mint az állatnál. Jelentették ezt a szentséget, az az egyetlen személyhez való kötődést. Bálint Sándor néprajztudós talán boldoggá kéne avatni. Ott hagyta fiatal felesége, évtizedekre megszökött. Ő hűséges volt, és amikor lerongyolódva visszatért betegen, úgy fogadta, hát kihez menne máshova, és ápolta. Van a tárgyaknak is dicsősége? Az arany értékesebb, mint a vas? Nem hinném. Ez relatív. Ez a tárgyaknak a múló dicsősége. Mégis van a tárgyaknak valami dicsőség, az, hogy valakihez tartozik. Budán őrizzük Kapisztrán Szent János ivópoharát. Ezt nem lehet pótolni, ha elveszítjük. Turinban, Torinóban őrzik Jézusnak azt a leplét, amelybe szent testét betakarták, és az az egyetlen kavics a kisfiú kezében, mert ti választ ezer és ezer közül. Igazából ez a tárgyak dicsősége. Végül is az, hogy a tárgyak, a dolgok Istenhez tartoznak, és hogy hozzánk is tartoznak. Tehát a tárgya dicsősége az, ennek a kozmosznak a dicsősége az, hogy belekerültek egy ajándékozásba, egy személyes viszonyba az Isten és az ember szerelmébe. Más a tárgyiasult emberközi dicsőség, ez az, amely elmúlik. Ha egy emberben kizárólag a tulajdonságait szeretem, akkor egyébként össze is rakhatom, és másoknak jobb tulajdonságai van. Ez a szeretetnek a megromlása. És melyikünket nem kísérteni? És van a személynek személyes dicsősége. Erről szól ez a predikáció. Láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége. Ez egy felbonthatatlan, pontosabban föl nem bontló kapcsolat ragyogása. És ez igazában a szenvedésben kerül a felszínre. Sok barátja volt, amíg milliómos volt. Most, hogy szociális otthonba került, nem látogatja egy se. Jézus dicsősége az, hogy az Atyához tartozik. Hogy egyszülöttje. Máriának is elsőszülöttje. Sokan azt gondolják, ez azt jelenti, hogy több gyermeke is született. Nem. Az rang. Az elsőszülöttben a szülők megtanulnak szeretni. Az az összes többi gyermeket is jelenteni. Palesztinában az rang. Jézus nem csak egyetlen gyermeke Máriának, hanem az elsőszülötti rangja is megvan. Bár egyetlen több gyermeke sem született. Ugyanúgy az egyszülöttje, mint az atyái. Jézus dicsősége az Atyához való tartozás. Erről legtöbbet éppen a János evangéliumból hallunk, és az sem véletlen, mert ezt az evangéliumot a szeretett tanítvány írta, aki szintén egyedülálló módon tartozott Jézushoz. És éppen ebben az evangéliumban az egyszülött dicsősége a kereszt. A kereszt halál az a dicsőség órája, amely felé tart minden Jézus életében. Azt mondja, ezért jött. Mert ott ragyog fel Jézusban az egyszülöttség, az Atyához való kizárólagos tartozás, és János ezt látta. A készület napja volt. A zsidók tehát kérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vétessék le a keresztről, hogy ne maradjanak szombaton a keresztre. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Jöttek a katonák, eltörték a vele együtt keresztre feszítetteknek, előbb az egyiknek, majd a másiknak a lábszárát. Amikor Jézushoz értek, látták, hogy meghal. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem egyik katona lándzsával megnyitotta a kollát, amelyből azonnal vér és víz folyt ki. Aki ezt látta, tanúskodik róla, és igaz az ő tanúság. Ez a dicsőség. Így tartozik az Atyához. Megbízik benne. Atyám, kezedbe ajánlom az én lelkemet. Mórus Szent Tamás Lord Kancellár kivégzése megy fel a vérpadra. Micsoda gyalázat és szégyen, ez Mórus Tamás dicsősége. Ekkor megmutatkozott, hogy mit jelent Tamásnak az Isten. Az, hogy szenté lett avatva, az nem az ő dicsősége, az az Isten dicsősége. Ezt nem értik meg sokszor más vallású testvéreink, miért tiszteljük a szenteket. Mert a szentekben az Isten dicsőségét tiszteljük, hogy ő megdicsőítette. Ugyanúgy Jézusnak, az egyszülöttnek a dicsősége a kereszt. A föltámadás az az Atyaisten dicsősége. Ez a kettő összetartozik. Hát akkor ezt kívánom nektek. A szenvedések éjszakáján a dicsőségét. Hogy ott is kitartsatok az Isten mellett, amikor a jóságából semmi sem látszik. amikor teljesen besötétül az ég, mint Jézus elő, hogy lássa meg családotok, mindenki, hogy kicsoda nektek az Isten. Ez az ember dicsősége. Erre vegyétek a Szent Lelket. Amen.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Szeretetből.
Fekete István. Régi karácsony. Kis Jancsi bácsi egyessel írta volna a nevét, ha tudott volna írni, tehát Kis Jancsi bácsi nem volt nemes ember, de ez a hiány látszólag nem bántotta önérzetét. De Kis Jancsi bácsi még csak paraszt sem volt, akinek 20 hold jó zsíros földje van a palánkosban, de őt ez sem bántotta, viszont adózási gondok sem gyötörték. Ezek után azt lehetne gondolni, hogy Kis Jancsi bácsi talán csősz volt, vagy éjjeli őr, de nem. Tehát valljuk be végre, hogy Kis Jancsi bácsi koldus volt. Nem koldus általában, hiszen kódis ember más is akadhatott a faluban, hanem koldus. Az az olyan egyén, aki a koldusságot hivatalból gyakorolta, de az nem jelentett sem munkakerülést, sem dologtalanságot. Nem bizony, mert ott voltak elsősorban a vásárok, ahová Jancsi bácsi kiöltözve keresztes botjával érkezett, és a vásár bejáratától balra szent énekekkel figyelmeztette az érkező bűnös emberiséget a múlandóságra és az adakozásra. Kalapja természetesen a földön, s benne pár krajcár és egy 10 filléres, amit azonban Jancsi bácsi tett bele csaléteknek. Mellette földbe szúrva a botja, amelynek fogantyúját szép részkereszt helyettesítette, jelezve Jancsi bácsi mélyen vallásos egyéniségét, de utalva arra is, hogy az adakozók nem adják rossz helyre krajcárjaikat. Jancsi bácsi általában szívesen vett részt mindenféle tömeg megmozdulásban, így a búcsújárásokban is, ahol szakavatott előénekes volt, keresztes botjával a zászlóvivők előtt haladva. Ilyen alkalomkor sárga bársonynadrágot és csizmát viselt, de otthon hagyta kucsmáját, amelyet néha nyáron is hordott. Jancsi bácsi éles, magas fejhangon énekelt, amely messze kihallatszott a kórusból, s úgy szárnyalt az ászlók között a hívek feje felett, mint a fecskemadár. Jancsi bácsit ilyenkor a búcsúsok élelmezték, sőt, itt-ott borral is kínálták, aminek ő nem volt ellensége. De ha a búcsújárás ideje elmúlt, Jancsi bácsi akkor sem merült tétlenségbe, mert sajnos faluhelyen is halnak az emberek, s a virrasztás szomorú homályában is felcsüklik az ének. Jancsi bácsinak a virrasztók között örökletes helye volt, és külön imádságai, amelyeket maga alkotott az öregasszonyok nagy gyönyörűségére. Jancsi bácsit ilyenkor pálinkával kínálták, amit egy-egy verssel viszonzott a halott lelki üdvösségért. Természetesen a lakodalom sem esetett meg nélküle, ahol Jancsi bácsi bizonyos bölcs mértékletességről tett tanúságot, nem ugyanaz evést, ivást, hanem az érkezést illetően. Mert javában állt már a lagzi, amikor Jancsi bácsi megérkezett, és a kedves mámor neki is helyet szorított ott, ahonnét pár órával előbb esetleg kidobták volna. Talán adtak volna neki egy darab mákos rétest, hogy na most már menjen Jani bácsi Isten hírével, de amikor az öreg koldus megérkezett, tele voltak már a szívek muzsikával és adakozó jókedvel. Így Jancsi bácsi csak hajnaltájt távozott, hasas tarisznyával, pintes üveggel és vidám nótával. Jancsi bácsi ilyenkor a kocsi út közepén haladt, és csak időnként állt meg megnézni, hogy van-e még a pintes üvegben. De Jancsi bácsi nem csak a vallásos és világi élvezetekből vette ki a részét, mert kisebb munkákat elvégzett a cséplőgép körül is, és a szüreteken vitte a puttonyt, ha éppen ráakasztották. Ezzel szemben ott volt az asztalon a vékony, kissé avas tavai szalonna, fehér kenyér és a csobolyó, amelyekből akkor evett és ivott a puttonyhordó, amikor akart. És Jancsi bácsi többnyire akart. Mert amilyen vékony, keszeg emberke volt, akkora étvágyjal rendelkezett minden időben. A szegény kódis embernek nincs se ideje, se órája. Akkor eszik, amikor van, mondta. De rendszeresen koldulni csak búcsúkor és más nagyobb ünnepeken szokott. Igaz, ilyenkor tízszer is megtellett a hatalmas koldustarisznya, ami rendjén is volt, mert Jancsi bácsi nem zaklatta a falut unosuntalan, és több nap van, mint kolbász. Természetes, Jancsi bácsi nálunk is jelentkezett tisztességes mértéktartással, és persze tőlünk sem ment el üres tarisznyával. Kivételnek csak a karácsony számított, amikor nem csak az öreg koldus számított, hanem én is. Mert a karácsony est a nagy ünnepi adakozás órája volt, amire egész évben készültünk. Ha megkopott egy kabát, elszakadt egy ing vagy nadrág, apám azt mondta, meg kell varni tisztességesen. Jó lesz Jancsi bácsinak. Ilyenkor mindig felfigyeltem, és én, akinél kevesebbet senki nem törődött ruhájával, lábbeléjével, én számon tartottam, hogy Jancsi bácsi holmia meg legyen varva, kimosva, és elrakva a nagyanyám szekrényébe, mert karácsony este szerényen megjelent Jancsi bácsi, énekelt egy verset, s a karácsonyi csomagot én nyújtottam át neki. Viselje egészséggel, Jani bácsi! Ennyi volt az egész, de nekem ez volt a karácsony, amint a száraz, eres, öreg kezek mohó várakozással átvették a csomagot. Isten fizesse meg, suttogta, aztán zsebébe eresztett egy üveg bort, és keresztes botjával majdnem úgy tisztelgett, mint a katonák. Békés, szent, vidám megelégedettség maradt utána. Azon a bizonyos régi-régi karácsony estén azonban minden másként történt. Elsősorban sánta voltam, mert leestem a szánkóról. Másodszorban nem érkezett meg időre Pista bátyám még csomagja, ami a karácsonyfa fő attrakciója szokott lenni. Harmadsorban apám rajta csípett, amint éppen egy hölgy szivarkát élveztem, és karácsony ide, karácsony oda mértéktelenül elfenekelt. Szóval ilyen hangulatban vártam Jancsi bácsit, és már-már elfeledtem sérelmeimet a közeledő igazi karácsonyi békességben, amikor Jancsi bácsi megérkezett ugyan, de tökéletesen részegen. Apám szeme elsötétült. Ő nem ivott és nem dohányzott. Keményen kinyitotta az ajtót. Kifelé! Azt hittem, a szívem szakad meg. És bár később felengedett a hangulat, az én karácsony estémnek vége volt. Én feregtem a fa körül, és azt sem tudott lelket verni belém, hogy Pista bátyám csomagja már a postán van, és reggel elhozzák. Nem érdekelt semmi. Alig ettem, lefeküdtem, és álomba sírtam magam. A reggeli ébredésre azonban elmosódott minden, mintha a tegnapi est lehullott volna valami ismeretlen mélységbe. A csomagot már meghozták, mondta nagyanyám. Ki is raktuk, és meggyújthatod a gyertyákat is. A boldogság félénken burjánzani kezdett bennem. Lassan öltöztem. siess, kis Jancsi bácsi is vár. Na ezzel aztán tele lett a szívem. Jancsi bácsi apámmal beszélgetett. Nincs semmi baj, hallottam a végszókat. A csomagot majd a gyerek... Vittem a csomagot parádésan, de a kezem remegett, és ebben a pillanatban szerettem az apámat, Jancsi bácsit és az egész világot. Később meggyújtottam a gyertyákat, és karácsony lett egyszerre kívül és belül, közeli és tűnő, messzi, múlhatatlan karácsony. Egyedül voltam, és mindenki bennem volt. Jancsi bácsi az első helyen, sárga, bársony, ünnepi nadrágban. Még ma is látom.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.